Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Egy hete már Texasban edz az új szezonra Kós Hubert. Az olimpiai bajnok rövid budapesti szünetek közepén ellátogatott az Inforádió szerkesztőségébe is. Most az ekkor adott nagy interjúból következik néhány részlet. Szurkolói szemmel nem feltétlenül volt mindenki nyugodt, bár mindenkinek más a taktikája egy döntőben, de ugye az elején nem kezdte túlságosan jól, és aztán az utolsó métereken volt a nagy hajrá, amelyel gyakorlatilag a görög riválisodat meg tudtad előzni. Mennyire volt ez tudatosan felépített taktika, és mennyire hozta az adott döntő?
Végig tudatos volt, és ugye már reggel az előfutamokban szerintem szívrohamot adtam a szüleimnek, hogy azzal, hogy elkezdtem nagyon-nagyon lassan az első százat, és utána az utolsó 50-en úsztam igazából azt az iramot, amit majd a döntőbe ugye akartam úszni. Ott úgy jött ki, hogy 58-ra úsztam egy 57-et, vagy azt hiszem valahogy így, és ugye ilyet nem nagyon szoktak csinálni olimpián, hogy a második százon jobb időt úsznak, mint az első százon. Úgyhogy ez taktikus volt egy picikét, hogy így tartalékoltam, mert ugye a százakon láttuk, hogy nem tartalékoltam annyit, mint kellett volna a 106-on, és így a délután nem úgy sikerült, de kellett az is, hogy lássam azt, hogy azért mégis be kell osztani az energiáimat. Aztán meg nyilván a döntőben összeraktam azt a 200 métert, amit ugye reggel gyakoroltam a második százon, és délután a középdöntőben az első százon. Szóval azt így össze kellett raknom, és tudtam igazából, hogy ha megcsinálom a tervet, és megcsinálom azt az időt, amit ugye tudok, picivel ugye nyilván rosszabb lett, mint a egy tizeddel lett rosszabb, mint a tavaly a világbajnokságon, de tudtam, hogyha azt az időt úszom, amit a világbajnokságon úszom, akkor nem lett probléma, és ugye ezt mondta a Bab is, hogy stick to the plan, és ha megcsinálom, akkor nem lett probléma ebbe.
Ha már a tervről van szó, mennyire közös döntés az, hogy végül hogyan úszod az adott versenyeket?
Egyáltalán nem közös, abból megmondja, hogy mit kell csinálnom. Nekem volt egy ilyen tervem előre, hogy hogyan kéne úszni, lehet, hogy a végén kellett volna kiengednem, ugye reggel már, amikor oda mentem, és találkoztam a Bobbal reggel, és mondta, hogy akkor ezt most így fogod csinálni, hogy az első százon nem csinál semmit, és az utcsó százon meg azt gyakorlod be, hogy milyen lesz a döntőnek az utcsó száza.
És mennyire lehet ilyenkor a riválisokra reagálni? Mennyit látsz a többiekből? Mennyire láttad például a görög versenyzőt, aki egyfajta kamikáze taktikát ment, illetve neki ugye az első része alapvetően is erősebb, hiszen inkább százas úszó?
Hát igen, őt egyáltalán nem láttam. Én csak a két darab pályát láttam, akik mellettem úsztak, ugye a Mityukovot meg a Kőcét. És tudtam, hogy nincsen értelme foglalkozni mással, hogyha megcsinálom a saját tervemet, akkor jó lehetek, akkor elő leszek, és meg fogom tudni csinálni, de a görögre nem számítottam, hogy ilyen jól fog úszni, nem számítottam volna arra, hogy ő lesz a második, én inkább az amerikaira számítottam volna, vagy a Hugo Gonzálezre, aki ugye világbajnokságot nyert, elvette tőlem a címemet, ugye világbajnokságon, mert most volt 24-ben Dohában. De erre nem számítottam, hogy a görög lesz a második, és azt hittem én is, hogy igazából csak egy 100 hátas úszó, nem tudtam, hogy tud 200 háton úszni.
Ugye hátúszásban elvileg a versenyzők láthatják, hogy hogyan alakul a megmérettetés. Gondolom, hogy a plafonon nem úsztam még sosem versenyen háton, tehát nem tudom, hogy ez hogyan működik.
Kovács Benedek szokta mindig ezt csinálni, azt mondta nekem, hogy ő mindig nézi a részidejét. Én azt szerintem nem tudnám megcsinálni, mert egyszer néztem ki oldalra a víz alatt a középdöntőben, azt hiszem, hogy lássam, hogy azért mennyire vannak előttem, hol vannak, ugye van-e olyan úszó, aki a szélén megy, és láttam, hogy nem, úgyhogy erre is jó volt az a víz alatti delfinem, de a döntőben már tényleg csak magamra fókuszáltam, és ott nem akartam még egy tizedet is eldobni azért, hogy kifordítom a fejemet oldalra.
Mert az ilyesmi lassít akkor.
Így van, persze, hogyha nézelődsz, és nem magadra fókuszálsz, akkor nem tudod beletenni ugye a 100%-ot, ami kell egy olimpiai döntőben.
Ki is zökkenthet, vagy csak a technika maga lassít?
Hát lassít maga, szerintem a technika nem fog kizökkenteni, de most ezen gondolkoztam is sokat, hogyha balra nézek ki, és látom, hogy a görög ennyivel előtte van az utolsó 50-en, akkor lehet, hogy elkezdtem volna egy olyan technikában úszni, amivel ugye megpróbáltam volna még gyorsabban úszni, de az lehet, hogy nem lett volna annyira erős és annyira gyors, mint amilyen lett ugye a vége. Úgyhogy nagyon örülök, hogy nem néztem ki, és ugye ezért ilyenkor is jön be az, hogy tényleg csak magadra kell, kell figyelni egy ilyen döntőben, mert lehet, csinálhatnak a többiek bármit, hogyha megcsinálod a tervedet, akkor bármi történik, boldog látsz.
Csaptál egyfajta ünneplés, de összességében hogyan élted meg ezeket a pillanatokat?
Elképesztő volt tényleg. Ahogy beértem, felnéztem, megint láttam, hogy csak az én nevem van ott abban a fél másodpercben, amíg beértek a többiek, és tudtam, hogy megcsináltam, és egy hatalmas ilyen teher esett a hátamról, és nem tudom elmagyarázni, ez, amikor ugye a tévé előtt nézem, vagy a tévé előtt nézem az olimpiát, akkor mindig csak boldogságot éreztem, amikor valaki megnyerte az olimpiát, hogyha például visszaemlékszem a Danira, hogy boldogságot éreztem, ezt hurkoltam, üvölteszem a tévé előtt, és amikor beért, akkor boldogságot éreztem most. Amikor én csináltam meg, akkor inkább egy ilyen felszabadultságot éreztem, vagy az, hogy tényleg lejött rólam egy teher, én is boldog voltam nyilván, de ez ilyen sokkal furább volt ez az érzés, mint szurkolóként megélni, úgyhogy nagyon érdekes volt, de nem mondom azt, hogy egy rossz érzés volt.
Mennyire volt flow a döntő alatt benned?
Úgy volt ugye, hogy én tudtam, az volt a legjobb, hogy tudtam pihenni így a napközben, és tudtam pihenni egy nappal előtte is, úgyhogy nem volt az, ami mondjuk a Európa-bajnokságokon régebben, hogy nem tudok aludni egyszerűen, és ez ugye 100 pillangón volt utána, de az más okok miatt. Úgyhogy tudtam pihenni, és úgy mentem oda, hogy tényleg próbálok úgy gondolni erre is, mint erre a döntőre, mint bármi másik verseny, mert ezt egy milliószor leúztam már, és tudom, hogy mit kell csinálni. És azért is írtam rá a Chase Cadish-re, aki ugye Tokióban nyerte a 400 vegyest, és elmondta nekem, hogy nem, megkérdeztem, hogy mit csinálok a kórumban, és azt mondta nekem, hogy nem szabad ezt erre úgy gondolni, mint egy olimpiai döntő, mert túl sok terhet teszel magadra ezzel, hogy azt gondolod, hogy olimpiai döntő, és akkor 4 év múlva a következő meg ilyenek, és azért nehéz nem erre gondolni ilyenkor, de én tényleg próbáltam azt így elfogadni benne, mert nyilván ő egy olimpiai bajnok, el kellett fogadni azt, amit ő mondta, hogy oda megyek a kórumba, és tényleg, mint hogy bármilyen másik versenyen lennék, meg kell csinálni a tervet, és azon nem szabad gondolkozni, hogy mi lenne, ha, meg mi van körülöttünk, csak meg kell csinálni a számot, le kell úszni, ez igazából csak egy 200 hát. Egy milliószor megcsináltam, mondom megint, és így próbáltam kimenni, és mondtam, hogy nem néztem az 5 karikára, meg semmire, csak a medencét néztem, és beugrottam onnantól kezdve, meg már tudtam, hogy mit kell csinálni.
Egyébként van valamiféle kommunikáció a riválisok között az utolsó néhány percben?
Nincs. Én nem beszéltem senkivel, csak szóval hallgatom a zenémet.
Egyébként ez szabály, vagy láttál olyan versenyzőket, akik megteszik ezt? Tehát, hogy akár mondjuk egy-egy szóval kibillentik a riválist?
Van ilyen, mert szerintem a Phelps is ilyeneket csinált, hogy ő tudta valamiért mindig, hogy kinek mit kell mondani, hogy egy kicsikét így megzavarja őket, tehát ezt egy döntő előtt, és én nem szoktam ilyet, mert én nem ilyen ember vagyok, hogy beszolgatok másoknak, meg ilyenek. Van, amikor van ott egy haverom, vagy akit nagyon jól ismerek, például tavaly Kovács Benedek a világbajnokságon, lepacsizok vele, és ennyi az egész, vagy kezet fogok valakivel, vagy ennyi, mert tényleg ott mindenki fókuszban van, és szerintem nekem is ugye meg kell tartanom ezt a fókusz, különben kizökkentem magam ebből a fókuszból, ebből a pillanatból, és nem sikerülne olyan jól az az úszás.
Ha már Michael Phelps, az edződ Bob Bowman mennyit árult el Phelps trükkjeiből?
Hát sokat, de igazából a legnagyobb trükk az tényleg az volt, hogy megcsinálta a munkát, és sokkal jobban edzett, mint bárki más, és én ugyanezt látom most a Leon Marchandban, hogy ő egyszerűen olyan szinten jobban edz, mint bárki más, akit valaha láttam az életemben, hogy nem is csoda, amit ő csinált most, ez a 4 arany, ezt inkább el is vártam tőle, én gondoltam, hogy minimum 3 lesz, de az a 4., ez tényleg nekem olyan volt, hogy én tudtam, hogy ez lesz már, úgyhogy a Phelps is ugyanez volt, hogy ő egy ilyen vadállat volt edzéseken, és egyszerűen nem érezte azt, hogy elfárad, nem érezte azt, hogy neki ez ennyi elég lesz, ő mindig átment a falon, és ugye ezért lett ő is ilyen eredményes.
Mi mindent tanultatok egymástól Leon Marchandnal?
Sok mindent. Nyilván már másfél éve vagyunk csapattársak, és főleg ebben az évben nagyon sok időt töltöttünk el egymással, így főleg azzal, hogy Bob elment Texasba, így csak páran mentünk át Bobbal együtt, és én voltam meg a Leon, ugye az egyetlen, akik ott is úsztak, akik átmentek hozzá, úgyhogy sokat tanultunk egymásról, hogy milyen emberek vagyunk szerintem, és nem csak az úszásról volt itt szó, hanem másokról is, de az úszásban meg nekem nagyon-nagyon fontos, hogy legyen ott egy olyan ember, aki ugyanolyan jól edz, vagy még jobban is, mert ő ugye jobban edz, mint én, mert ez engem is nagyon-nagyon motivál, hogy ott van mellettem, és gyorsabban úszik, és meg akarom verni én is, meg akarok tenni mindent, hogy őt elkapjam, és van, amikor hátúszáson is megver engem, úgyhogy egyszerűen nagyon-nagyon érdekes, hogy ő mennyire jól edz, mert én ilyet tényleg nem láttam még sehol.
Mennyivel kerültetek közelebb egymáshoz? Tehát a felzárkózás a másfél év alatt mennyire ment végbe? Még ha nem is ugyanazok a számaitok
hát
most.
Szerintem úgy történt az, hogy én pillangon fejlődtem fel jobban az ő szintjéhez képest, és ő meg háton fejlődött fel hozzám nagyon-nagyon sokat, ugye az ő szintjéhez képest, mert neki a hátúszás volt a leggyengébb úszás neme, és azzal, hogy én oda mentem, volt már így legalább egy olyan úszó, aki elő volt hátakon, és sokkal gyorsabb hátúszó edzéseket úszott, vagy sokkal gyorsabb hátidőket úszott edzésen, mint előtte, mert nem volt, ugye, nem voltam még ott, szóval azzal, hogy én ott voltam, és látta, hogy én ennyire nyomom a hátakat, ő is elkezdett velem versenyezni edzésen, és szerintem ez is segített neki abban, hogy 400 vegyesen ugye tavaly világcsúcsot úszon idén, meg hát nem csak, hogy olimpiai rekordot úszott egy lassú medencében, hanem egyszerűen olyan szinten vert a mezőnyt, amit nagyon-nagyon kevésszer lát az ember, úgyhogy tényleg nagyon sokat segítünk szerintem egymásnak, még így is, hogy azért én messze vagyok még attól a szinttől, amin ő van, de örülök, hogy tényleg, hogy ott vagyok, és tudok vele edzeni.
Az öröm mellett azért ilyenkor van frusztráció, vagy bármiféle negatív érzés, hogy hát itt van melletted egy gép, akit gyakorlatilag alig lehet még edzésen is legyőzni.
Hát igen, de ez jó is részben, mert most nyilván nyertem egy olimpiát, és van, aki ilyenkor azt hiszi, hogy ez a top, és azt érzi, hogy lehet, hogy meg lehet állni, egy kicsikét le lehet lassulni, akkor elértük a csúcsot. De én nagyon nem ezt érzem, én ennek az ellentétét érzem, mert itt van mellettem egy olyan, aki 4-et nyert, és nyert ráadásul még egy bronzot is. Úgyhogy ez fog engem motiválni, hogy nyerjek én is még többet, mert nem akarok, nem akarom azt, hogy ennyivel több érme legyen nálam, mert ugye egy csapatban vagyunk, és hát nem akarom megállni egynél, azt kell, hogy mondjam ezek után.
Hogyan működhet ilyen esetekben a kapcsolat? Mondjuk a Formula 1-ben 20-25 évvel ezelőtt szinte elképzelhetetlen volt a pilóták közötti barátság. Ugyanakkor most éppen néhány héttel ezelőtt Lando Norris azt mondta, hogy hiába mondja ezt Juan Pablo Montoya, hogy a 2000-es évek elején nem voltak barátok gyakorlatilag a mezőnyben, most már minden teljesen másképp van. Így 2024-ben, akár csapaton belül, akár másan, akár más korábbi csapattagok, vagy a lendő csapattagok majd, akikkel Texasban együtt edzel, lehetnek-e barátok?
Szerintem mindenki nagyon-nagyon jóban van egymással az úszósportban már alapból, szóval nagyon nagy barátságok vannak így nemzeteken belül, nemzeteken kívül, ugye más nemzetek nagyon-nagyon jóban vannak egymással szerintem, és ezzel, hát én a Leona azért vagyok ennyire jóban, mert mi ugye egy csapattársak vagyunk, és együtt harcoltunk a csapatért, ugye még tavaly, mert tavaly megnyertük ugye a bajnokságot Amerikában, és hát azt együtt csináltuk, és Magyarországon van tényleg az, hogy az út, meg nem csak Magyarországon, hanem mindenhol máshol van az, hogy ugye az úszás egy egyéni sportág, de Amerikában meg máshogy gondolnak erre, hogy ott igazából az egy csapat sportág is lehet, meg az is az egyetemi bajnokságon, szóval ez is segített abban, meg az is segít nyilván abban, hogy nem ugyanazokat a számokat ússzuk, szóval egymásnak tudunk így szurkolni, és nem az van, hogy egymást ütjük, főleg most, úgyhogy szerintem ez is benne van, de én például a Ryan Murphyvel is nagyon-nagyon jóba vagyok, én szerintem ő egy nagyon jó ember, nagyon-nagyon jó sportoló nyilván, és attól még, hogy ugye riválisoknak nézhetnek minket 200 háton, szerintem nem kell, hogy ellenségek legyünk való életben az úszáson kívül.
minden ilyen ellenségeskedés csak vinné az energiáidat?
Mert... Szerintem igen, meg nincsen értelme, hát hogyha valakivel jóba vagyok, akkor ne menjen el az a barátság az úszás miatt, és szerintem erről is szól az olimpia részben, hogy nem csak a sport, meg a sikerről szól, hanem arról is, hogy barátságokat építsünk, amik ugye egy életért szólnak.
És az előfordul, hogy egy döntő után a másik eredményének tudsz örülni?
Előfordul, szerintem. Ezt ugye ugyanúgy az amerikai bajnokságon láttam, hogy én például harmadik lettem 200 vegyesen, és az egyik csapattársa meg második lett, és nem arra gondoltam, hogy jól lettem volna első, nem arra gondoltam, hogy második lett a csapattársa, hogy nagyon-nagyon örültem annak, szóval tényleg vannak ilyenek, mert nem gondolom azt, hogy utálni kell másokat azért, mert megvertek, vagy jobbak voltak abban a pillanatban, mert mindenki szerintem nincsenek olyan úszók, akik tényleg ilyen nagyon-nagyon rosszat akarnak, vagy bármi ilyesmi, szóval szerintem én nagyon sokan jóban vagyunk egymással.
És az hogyan kezelhető, amikor a másik sikeresebb? Például amikor Milák Kristóffal beszélgettetek, miként éltétek meg, hogy volt olyan, amikor egyenlő olimpiai bajnoki címetek volt, persze aztán ő utána visszaállította a különbséget, de már akkor mindketten olimpiai bajnokok voltatok.
Így van, hát nyilván. Lehet ezt is nézni, de én szerintem nem fontos az, hogyha valaki, nem fontos az nekem, hogyha barátok vagyok valaki, vagy ő mint nyert, meg én mint nyertem, szerintem csak legyünk barátok, és legyünk jóba, és szerintem ez így van a legtöbb úszókkal, szerintem is, hogy azon a napon, amikor verseny van, akkor nyilván jól úsznak, de amikor barátok vagyunk, és más csinálunk, és elmegyünk a hétvégén valahol csinálni valamit, akkor nem arról megy a téma, hogy kinek mennyi olimpiai bajnoki címe van.
Ugyanakkor beszéltél arról, hogy talán Milák Kristófra is hatással lehetett az, amikor a verseny nagyjából felénél, te már megszerezted az olimpiai bajnoki címet, és neki pedig egy ezüstérme volt 200 pillangón, egy olyan döntő után, amelyben őt megverte Leon Marchand, és hogy ez talán változtathatott Milák Kristóf hozzáállásán. Elmondhatod, hogy mit mondtál neki?
Hát én annyit mondtam neki, hogy ez sima lesz, ezt meg fogod tudni csinálni ezt a százat. És mondtam neki már a 100 méter döntő előtt, hogy majd csinálunk utána egy közös képet az olimpiai aranyunkkal. És akkor láttam, hogy akkor jó, akkor mosolygott egy picit, de nyilván én, hogyha tudtam egy picit is segíteni neki, akkor nagyon örülök annak, mert azért volt olyan pont, ugye én nem nagyon nézegettem ezeket, meg hallgattam erről, de utána, ami utána megnyertem, mondták nekem, hogy azért volt nem volt még aranyunk, és sokáig úgy nézett ki, hogy nem is lesz aranyunk, vagy nem tudom, valamiért így azt hitték az emberek, hogy meg voltunk átkozva így az aranyok miatt, úgyhogy én azt így örülök, hogy át tudtam kezdeni az aranyesőt, és lett utána a végén hat aranyunk, úgyhogy remélem, hogy a Kristófnak valahogy tudtam ebben segíteni, tudtam adni egy kis plusz motivációt, hogy menjen oda és csinálja meg azt a 100 PD-t.
A Párizsban töltött hetek alatt egyébként változott valamennyit a kapcsolatotok?
Szerintem én vele mindig valamilyen szinten jóba voltam, mert 2018-ban voltam először vele versenyen, a Junior Euro bajnokságon voltunk együtt Helsinki-ben, akkor még nyilván én nem nagyon voltam annyira jó, 15 éves voltam, és 400 vegyeseken úsztam, meg ilyenekkel próbálkoztam, de már akkor is beszélgettem vele egy párszor, és a következő évben meg átjött a Duna Arénába edzeni, és akkor még vele edzettem egy picikét. Utána nyilván kimentem Amerikába, és amikor visszajöttem, akkor ugyanúgy így beszélgettünk az EB-n meg ilyennek, és szerintem az olimpián azzal, hogy ugye mi ketten lettünk a két olimpiai bajnak az úszás, a medencés úszásból, így sokkal közelebb kerültünk egymáshoz nyilván, mert mentünk mindenhova, ugye csinálnunk kellett ilyen dolgokat, és szerintem sok időt töltöttünk együtt, és ez mindkettőnknek nagyon, nagyon jó volt.
Hogyan képzeljük el a mindennapokat egy olyan csoportban, ahol egymás után érkeznek a klasszis úszók?
Az edzések nagyon-nagyon nehezek, szóval az első, hogy ott tényleg nincsen olyan, hogy valaki nem csinálja meg a munkáját, vagy valaki nem ad bele mindent egy edzésbe, mert ott van a Bob, és ha látja, hogy nem csináljuk meg a 100%, vagy nem adjuk bele a maximumot, akkor egyből szól.
Emelt hangon? Vagy nem kell?
Emelt hangon, úgyhogy De az igazából ő tudja mindig, hogy mit kell mondani, főleg, hogyha nagyon-nagyon nehéz sorozat közepén vagyunk, akkor valahogy a tökéletes pillanatban a tökéletes dolgot elmondja nekünk, és egyszerűen ezt csak ő tudja. Nem tudjuk, hogyan csinálja, de tökéletes, és így tudunk egy kis plusz erőt meríteni még így a semmiből ott a sorozat végén, de örülök is annak, hogy ott vagyok nyilván, mert hát ugye egyrészt jól úszom, de a másik része meg az, hogy én szeretek versenyezni, és nagyon-nagyon sok olyan úszó van ott, akivel tudok versenyezni edzéseken.
Összességében egyébként mit szeretsz jobban, edzeni vagy versenyezni?
Biztosan versenyezni. Verseny a legjobb, mert az edzés az hosszú, meg nehéz, a verseny meg ugyanúgy nehéz, csak ott rövidebb, és tétért megy.
Hogyan képzeljük el, amikor edzésen van valamiféle verseny, akár két úszó, akár egy csoport között, akkor az mennyi adrenalint ad egy valós versenyhez képest?
Sokat ad, mert nyilván a verseny az azért verseny, mert mások ellen úszol, mások ellen versenyzel, és amikor edzésen mondjuk van egy ilyen olyan sorozat, ahol felveszik az úszódresszt, és belőjük a versenyiramunkat, akkor mindig úgy osztja be Boba a sorokat, mert ugye vannak külön sorok, mert mindenki más idősában úszik, hogy így a pillangósok, a hátasok, meg a mellesek külön csapatba mennek, és jó, mert amikor mondjuk pillangón úszom, és a Leon is pillézik, akkor nagyon-nagyon nagy versenyek vannak köztünk, mert máshogy úszuk az egészet, én az elején megyek el egy picikét, és a végén jövök vissza, a közep egy gyengébb, a Leon meg a közepén nagyon jó, szóval így mennek ezek a versenyzések, és mindenki tudja, hogy mit fog a másik csinálni, de így jó, mert lehet rá számítani, szóval ilyenek vannak, és nyilván van adrenalin, mert amikor nem veszük fel a dresszt, és valami hosszabb sorozat van, akkor ez egy kicsikét nehezebb, és amikor ezeket csináljuk, ezeket a rajtos feladatokat, amikor felvesszük, akkor az tud olyasmi lenni, mint egy verseny.
A versenyzők között mennyire vannak beszólások, mennyire vannak odamondogatások ebben a közegben?
Van egy pár, de csak a barátok szokták egymásnak mondogatni, ilyen nincsen, hogy valaki megtámad valakit bármiért, szóval a Chase szokott mindig pofázni egyszerűen, mindig beszólogat bárkinek, úgyhogy az a legviccesebb mindig, amikor ő mond valamit, de...
Ő egy mókamester?
Ő egy mókamester, ő igazából ő a legviccesebb színű csoportban, és mindig mond valakit valakinek. A Bobbal is így tud viccelődni, és szerintem ő az egyetlen a csoportban, aki tud a Bobbal viccelődni, mert ő már ugye évek óta együtt vannak. Chase szerintem, nem is tudom, hogy hány éves volt, de ő már anno a Phelps-el úszott, még amikor Baltimore-ban voltak, és nagyon-nagyon régóta ismeri Boba, de mindegy. Szóval ők így tudnak viccelődni, és a Chase az mindig odaszól, hogyha valami nem úgy van.
Egyébként mennyire dicsér Bob Bauman? A bírálatok, a kritikák, vagy pedig a javító észrevételek mellett?
Hát nagyon-nagyon ritkán. Nagyon-nagyon ritkán. Ahhoz vagy egy nagyon jó sorozatot kell úszni, hogy versenyen le kell javulni. Úgyhogy ritkán van ilyen, de én azért hallottam már egy párszor.
Miket mondott ilyenkor?
Good job. Ez a kedvenc, hogy good job. Nah, that was good. Ennyit szokott mondani, nem viszi túlzásba a dolog.
Nem különösebben bonyolult dicséret. Mit mond egy olimpiai bajnoki arany után?
Hát azt mondta, hogy congratulations, azt hiszem, azt akkor is good jobot mondott, és amikor látott az eredményhirdetésen, akkor mondta utána, hogy mennyi levezetni. Ugye holnap egy 100 pillanatra, szóval ennyi jutott nekem, de hát nyilván láttam rajta, hogy örül azért.
Kós Hubert olimpiai bajnok úszót hallották, aki augusztus 16-án járt az Inforádió szerkesztőségében. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő Farkas Dávid.